Keressük meg a Sámuel első könyvét, első könyve első részét. Az egész első részt elolvasom, és még szemmelvényeket majd a második és a harmadik részből. Volt egy Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt, Jeroham fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt. Az egyik neve Anna, a másik neve Peninna volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott a feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy fölingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, miért nem eszel, miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt csak. Ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg. Ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene, teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal a szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. Mikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. Férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort. Bevitte az úr házába, Sílóba. A gyermek még kicsiny volt, akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez, az asszony pedig ezt mondta. Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az úrnak, legyen egész életére felajánlva az úrnak. És ott imádták az urat. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogyha valaki áldozatot mutatott be, Oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Sílóba. Sőt, mielőtt elfüstölöttették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. Ha azt felelte neki az ember, hogy előbb el kell füstölöktetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki. Most add ide, mert ha nem erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt. Ifjú létére gyolcsefódot viselt. Anya kicsiny palástot szokott készíteni, évről évre elvitte neki, mikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt. Ezt mondta. Adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott helyett, akit felajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. Az Úr rátekintett Annára, az teherbe esett, és még három fiút és két leány szült, a gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Éli igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátának bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha ember vétkezik az ember ellen, akkor Isten a döntő bíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntő bíró lenni? De nem hallgatta kapjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Sílóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Sílóban az Úr igéje által. Az előzőekben találkoztunk már asszonnyal, aki idegen földről szakadt Izrael földjére, és saját maga döntött úgy, hogy az Isten népének a részese lesz, és Izrael istene lesz az ő istene. Most pedig látunk egy asszonyt, aki Izraelben született, kegyes életet él, tulajdonképpen a kor konvencióinak, szokásainak megfelelően kívülről egészen tisztességes házasságban nem váltak el. Ennek a szokásnak része volt ez is, hogy két felesége volt ennek az embernek. Efrataiak voltak, Efraim utódai, József egyik gyermekének az utódai. Valamilyen hegyvidéken éltek, és kiderül, hogy valószínűleg jó sorban levő emberek olyanok, akiknek volt bőven gazdaságuk. Ez kiderül az áldozatra vitt javak mennyiségéből. Tulajdonképpen egészen jól üzemel ez a család, de azért valami mégiscsak furcsa benne, mégpedig az, hogy van egyfajta kiegyensúlyozatlanság a családon belül. Kiderül, hogy itt a két feleség közül az egyiknek van valamilyen egészen nagy bánata, egy olyan szüksége, amit nem sikerül betölteni, annak ellenére, hogy a férje nagyon szereti őt. Én azt hiszem, hogy ránk férfiakra nagyon jellemző ez a fajta hozzáállás, hogy tulajdonképpen a feleségeink vagy a gyerekeink iránt hasonlóképpen nagy szeretettel vagyunk és lelkesedünk is értük, de igazából a lelkük mélyéig nem látunk be. És sokszor mondunk ilyen finomságnak szánt durvaságokat, mint amit itt Elkána mondott, mikor megpróbálta megvigasztalni a feleségét, hogy miért vagy úgy elkeseredve, nem érek én többet neked 10 fiúnál. Hát lehet, hogy időnként olyanok vagyunk a feleségeink számára, mint a 4., vagy az 5., vagy a 6. gyerekünk, és őszinte tiszteletem Mártinak is, amiért sokszor elhordozza azokat a terheket, amiket mint egy ötödik gyerek okozok neki. De azért, hogyha visszatérünk ide az igére, ezeken el kell gondolkodnunk, és komolyan kell vennünk, hogy nem szabad, hogy senki sem szenvedjen szükséget, lelki szükséget a családon belül. És érdemes volna megvizsgálnunk azt is, hogy hogyan szoktunk mi a feleségünkkel beszélni. Hogyan szoktunk vele közösséget gyakorolni. Nem csak a szexuális közösségre gondolok, hanem minden más közösségre. Amikor megjelenünk a templomban, amikor együtt elmegyünk egy vendégségbe, amikor mondjuk a valamelyikünk munkatársaival találkozunk, amikor a saját családunk nagyobb részével, vagy valamilyen nagyobb ünnep kapcsán összetalálkozunk, hol látszik, hogyan látszik a mi kettőnk egysége, hogyan fogalmazódik ez meg, vagy pedig mi is úgy, mikor más nem látja, vagy meg vagyunk róla győződve, hogy nem látja, akkor kemény beszédet alkalmazunk. Mindenért a feleségünk a hibás. Nem értjük, hogy miért szomorú, megpróbáljuk ebből kibillenteni a magunk kemény eszközeivel, és utána látjuk az ő szenvedésüket. Én azt gondolom, hogy ezt időnként nem árt megvizsgálnunk, hogy megkapják-e azt a tiszteletet, azt a szeretetet, azt az odafordulást a feleségünk, amit ő megérdemel, mint házastársunk, mint olyan, akit Isten mellénk adott segítőtársul. És hogy nem egyedülálló, ahogyan a férfiak általában az asszonyokról gondolkodnak, vagy ahogy velük szemben viselkednek, azt láthatjuk, hogy a nagy tekintélyű Éli pap is, ahogyan látta ott Annát imádkozni a templomban, hát nem mondhatnám azt, hogy igazán úri gyermekként szólította meg, vagy úri fiúként szólította meg ezt az asszonyt. Meglehetősen durva és kemény szavak voltak, szinte érezni lehet, hogy meg is szeppent Anna ezeknek a hallatán. Vajon, amikor mi is a munkánkat végezzük, és valaki úgy tűnik, hogy okvetetlenkedik, vagy nem odaillő módon viselkedik, akkor megengedjük-e magunknak ezt a fajta pökhendiséget, vagy keménységet, amit itt Éli megüt Annával szemben. Holott meg éppen az lenne a feladata, hogy az Úrhoz méltó módon viselkedjen ezzel az asszonnyal. Na de messzire kanyarodtam, térjünk vissza oda, hogy itt van ez a szegény asszony, akin a depressziónak egyre több fajta jele látszik, nem eszik, szomorú az arca, lefogyott, sovány, meddő, rengeteg olyan jelenség, amelyik a mai pszichiátriai szóhasználatban a depresszió jeleinek tekinthető, vagy előjelének tekinthető, hogy került ez az asszony ebbe a helyzetbe. Azt hiszem, hogy mindenütt nagyon nehéz, de különösen nehéz ott, ahol vannak ilyen ellenfelek, akikkel meg kellene küzdeni, amikor mindenki a kizárólagosságra tör, és egy családon belül nem megengedhető ez a fajta kettősség. Isten eredetileg a házasságot nem két asszonyra, vagy több asszonyra, hanem egy asszonyra méretezte. Azt mondta, hogy ez a kettő egy, ez alkot egy testet, és ennek kell visszatükröznie az Isten arculatát. Így akarta Isten teljessé tenni az ember képviselőségét a teremtett világban, hogy a férfit és az asszonyt a házasságban egy testé alkotta, teremtette. Ők nem tudnak tökéletesen egyek lenni, mert itt van a vetétárs, akinek sok gyermeke van, aki csúfolja. Ráadásul, amikor az áldozatokat viszik, akkor is neki jut a kisebb rész, mert hogy neki nincsenek gyerekei. Hát nem is csoda, hogy Isten nem tekint rá. És egészen odáig fokozódott ez a szomorúság, ez a kesergés, ez az önmarcangolás, hogy végső kétségbe esésében lehet, hogy ennél az úri szent vacsoránál idézőjelben, amit ők itt együtt elköltöttek Sílóban, még volt néhány megjegyzés, ami betette teljesen a kaput, megtelt a pohár, és innentől kezdve Annának elég volt. Senki nem értette, hogy miért pattan föl az asztaltól, miért rohan el, azt se tudták, hogy hova megy, csak azt látjuk, hogy ott van a templomban, és imádkozik. És miket imádkozik ez az ember? Miket imádkozik ez a szomorú szívű, szomorú arcú, sovány asszonyka. Azt látjuk, hogy nem ismeri hangosan kimondani az imádságait, hanem csak az ajka jár, hangja nem hallatszik. És hányszor vagyunk úgy, hogy sosem halljuk a mi szeretett feleségünk ajkáról, amit igazán szeretne, mert lehet, hogy fél tőlünk. Nem meri elmondani. Nem meri elmondani, mert mi mindig csak sztereotípiákat tudunk erre válaszolni. És akkor kénytelenek másnak kijönteni a szívüket. Itt egy csodálatos dolog az, hogy Anna ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy Zákeusnak nem volt valami meg az életében, valami hiányzott, amire nagyon vágyott, és amit csak Jézuson keresztül kaphatott meg, vagy kaphatott vissza, ő ugyanezzel a szorongattatással indul neki, ugyanígy nincs meg az életében valami, ami teljessé tehetné az ő életét, és ő is megtalálja azt a kegyelmi helyet, kegyelmi időt, amikor Isten elé rogyhat, és kiönti a szívét. Szó szerint ezt írja az ige, mikor Éli számon kéri őt, kiöntötte az Úr előtt az ő szívét. Kiöntötte az összes keserűségét, kiöntötte mindazt, amit az évek vagy évtizedek ki tudja, felhalmoztak benne, mindazt, ami eddig összegyűlt, és oda tette Isten elé. És amikor az ember így megüresíti magát, akkor alkalmassá válik arra, hogy Isten megajándékozza valamivel. Tegnap Zákeusnál is láttuk, ő elengedett rengeteg mindent az életében, az anyagi javakat, a bűneit, és helyette Isten egy gazdag, új élettel ajándékozta meg a Jézussal való találkozásban. Itt egy hasonló jelenség történik, Isten valami nagy ajándékot készít, de ehhez Annának kell eljutnia a templomba, Annának kell eljutnia arra a felismerésre, hogy Isten az ő mencsvára. Isten az, aki őt meg tudja szabadítani ebből. És kimondja ezeket a szavakat. Lehet, hogy ti is voltatok már így, hogy fogadkoztatok, és akkor, amikor nagyon nagy dolgokról van szó, és az ember veszni látja a dolgokat, akkor sokszor úgy tűnik, hogy érzelmi túlfűtöttségben mondunk olyanokat, amit később lehet, hogy megbánnánk. De én nekem meggyőződésem, hogy amit itt Anna kimond, azt nem érzelmi túlfűtöttségből mondja, hanem az Isten lelke adta a szájába ezeket a szavakat, lehet, hogy ő maga is meglepődött rajta, de mindenképpen egyé tudott vele válni. Mégpedig az, amikor kimondja azt, hogy ha te fiú gyermeket adsz nekem, akkor az legyen teljesen az Úrnak szentelve. Láthatjuk azt, hogy Éli tulajdonképpen nem tudja, hogy mire mond áldást, amikor Annát elbocsátja a templomból, de látszik ezen az asszonyon már is valami változás. Az, hogy ott maradt az Úr előtt az a sok keserűség és bánat, ennek a helyére öröm költözött, és ez mindjárt látszott az arcán is. Ezt írja a Szent Író, hogy Anna arca nem volt többé szomorú, hanem vidám lett. És amikor az ember életébe beköltözik az Istennek a szeretete, akkor megváltozik az arc kifejezése, megváltozik a többiekhez való viszonya, észreveszik, hogy ezen az emberen valami változást ment végbe, és meggyőződésem, hogy Elkána ugyanígy észrevette Annán ezt a változást, megújult a házas életük, hogy ne mondjam a szexuális életük is, és ebben a közösségben Isten megteremtette a feltételeit annak, hogy Anna fogant, és a kicsi Sámuelnek életet adhatott. Aztán láthatjuk ennek a családnak a további történetét. Láthatjuk azt, hogy eltelt közben egy esztendő, ott van az a kicsi gyermek, akit Anna szoptat, növekedésében gondozza, és egy nagyon fontos kéréssel áll a férje elé, azzal, hogy ő még hadd ne menjen el, mert a gyermeket akkor szeretné fölvinni Silóba, amikor már elválasztotta. Ehhez persze tudnunk kell, hogy két fontos dolgot, ami talán érthetőbbé teszi ezt a történetet. Az egyik az, hogy ebben az időben még nem egy-két hónapig vagy fél évig, hanem 2-3 évig is szoptatták az asszonyok a gyermeküket. A mai tápszeres, villanyfényes, nem tudom én milyen, korszakban, amikor mi neveljük a gyermekeinket, már csak elvétve vannak olyanok, akik ilyen hosszú gyermekágyas időszakra, vagy szoptatási időszakra vállalkoznak, vagy képesek. Ebben az időben viszont nem volt ritkaság ez. A másik kérés pedig, hogy hadd maradjon otthon, és amíg elválasztja, és hogy utána felvihesse az Úr színe elé. Ez egy emlékeztető szeretett volna Elkána részére lenni, hogy ő ezt a gyermeket felajánlotta. És az asszonyoknak a felajánlásai, fogadásai, amelyeket az Úr színe előtt tesznek, Izraelben csak akkor voltak érvényesek, hogyha a férjük, vagy az apjuk, hogyha még otthon voltak, megerősíti ezt a fogadalomtételt, és azt mondja, hogy úgy legyen, ámen. Elkána tulajdonképpen igent mond erre. Kicsit faramuci az a mondat, ahogyan az ő szájából utána elhangzik, hogy csak az Úr teljesítse a kérését, mint hogyha egy olyan Úr lenne, aki nem teljesítette volna a fogadását, hiszen ott van Anna ölében ez a kisgyermek. Akkor ugyan mire lehet ez a mondat? Úgy tűnik, hogy Elkánának nem volt erőssége az Úrban való gyönyörködés és a vele való közösség. Valahogy ez a mondat nekem sántít, lehet, hogy csak az ige ismeretem csökkevényes, de majd Andrással beszélgetünk róla. Szóval itt áll ez az asszony előtte, és úgy tűnik, hogy megkapja ezt a megerősítést a férje részéről. Azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy akarod, és Anna valóban azzal az odaadással, szeretettel, kitartással gondoskodik erről a gyermekről, és én belegondoltam abba, hogy milyen lehet egy anyának, aki tudja, hogy 2 év múlva vagy 3 év múlva elérkezik az az idő, hogy a gyermekemtől meg kell válnom. Nem 14 vagy 16 éves korban, amikor mondjuk kicsit nagyobb gyerekeink, ez inkább a vidéki családokra jellemző, szányra engedik a gyermeküket, és vagy közeli gimnázium kollégiumába, vagy egy egyetem, vagy főiskola kollégiumába engedik el a már majdnem felnőtt gyermeküket, hanem itt egy 3 éves kicsi gyermekről van szó. A táborba körülnézünk, nekem a Vitéz Marci jut eszembe, aki most körülbelül pont ebben az időszakban van. Mit érezhetne egy Erika típusú asszony, hogyha ő neki el kellene engedni a gyerekét 3 év múlva, ki tudja hány kilométerre, teljesen ismeretlen körülmények közé. Ezzel a tudattal együtt élni, ezzel a tudattal szeretni, ezzel a tudattal imádkozni Isten előtt, ez egy folyamatos harc lehetett Anna számára. De én azt gondolom, hogy ezek a fajta ima harcok nem hiába valók az ember életében, mint ahogy láthattuk, hogy Annának ezt az ima harcát Isten engedte, hogy megvívja, és meg is ajándékozta ezzel a gyermekkel. És azért gondolom, hogy nem csak egy hirtelen kimondott mondatfűzér volt ez a fogadalom, mert amikor elérkezik az az idő, hogy együtt fölmennek a 3. esztendőben, akkor valóban megáll Éli előtt, és végig mondja nagy tisztelettel Éli iránt, hogy ezt a gyermeket pedig az Úrnak szentelve hoztam ide, és itt is fogom hagyni, és egészen legyen az Úré, úgy, ahogyan erre az én fogadalmam kötelezettséget vállaltam. Be is mutatja, hogy ezért a gyermekért imádkoztam. Azt hiszem, hogy Élinek nem sok minden derengett ebből, de minden esetre ennek a pillanatából átad valamit ez az egy csonka mondat itt a végén, és ott imádták az Urat. Mindannyian átélték az Isten nagyságát, ez az asszony abban, hogy itt állhat ez a kicsi gyermek, Éli abban, hogy ma még van ilyen Izraelben, hogy valaki fölajánlja a gyermekét az Úrnak, és íme itt van, és ott dicsőítette a kicsi Sámuel, akiből még csak egy kis jövő menő, kis pendelyes gyermeket látunk, de olyan jó, hogy az ige enged bepillantani a későbbiekben abba, hogy hogyan növekszik. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk számára Isten elkészíti azt az utat, és el kell hinnünk, hogy a gyermekeink számára is elkészíti azt az utat, amin járnia kell. Sámuelnek nem csak a megfogantatása, a megszületése és a kisgyermek kora volt ilyen rendhagyó, hanem ami ezután következett, az is. Egyáltalán nem volt úgy tűnik rendszeres ez, hogy gyermekek tömege vette volna körül például Éli papot hasonló módon. ez a kisgyermek mégis Élipap közelében nevekedett. És akármennyire is látható, hogy a fiai nem igyekeztek alárendelni magukat az Úr törvényének, sőt az apjuknak is ellent mondanak, vagy éppen semmibe veszik a szavát, mégiscsak elgondolkodtató, hogy Sámuel úgy nőhet fel, hogy minden évben legalább egyszer hallja az Úr törvényeit. Hiszen Élinek az volt a feladata, hogy rendszeresen kihirdesse az Úr törvényeit, magyarázza a nép előtt Isten ítéleteit, Isten szavát megfoghatóvá, személyessé tegye. Ez a gyermek idézőjelben egy ilyen egyetemi képzésben részesült, vagy szóval egy kiemelt lelki és szellemi képzésben részesült, és ilyen módon olyas valamit kapott, amit otthon nem kaphatott volna meg. Hogy lehet az, hogy hát Éli fiai ugyanabban a közegben nőttek fel, és mégis mások lettek, mint Sámuel? Meggyőződésem, hogy igaz nagyanyámnak az a mondása, amivel kapcsolatban már egy párszor lehet, hogy idéztem, hogy fiam, a vesző 3 éves koráig hajlik, utána már csak törik. És ezzel az ő nevelési alapelveinek az egyik legfontosabbikát idéztem. Neki meggyőződése volt, hogyha egy gyereket 3 éves kora előtt megtanítanak köszönni, rendesen enni, tisztességesen viselkedni, igazat mondani, akkor az utána következők azok már erre rá tudnak épülni, és az engedelmességben és a fegyelemben megkapja azokat az alapokat, amire minden felnőttnek készülő gyereknek szüksége van. Nos, én úgy gondolom, hogy Sámuel ebben különbözött, meg abban, hogy, és ez nagyon fontos, meggyőződésem, hogy bár csak távolról kísérte az édesanyja szemmel az ő növekedését, látjuk olyan nagyon kedves dolog, hogy évente vitt egy új köntöst számára, milyen nehéz lehetett kitalálni, hogy vajon mekkorát nőtt. Elég nagy lesz ez neki, nem nőtte már ki. Most látom, hogy a kamasz gyerekeim egyik nyáról a másikra nem egy, hanem 2 számot nőnek, amit az előző nyáron vettünk, azt idén már nem tudják viselni. Ez egy nagy feladat lehetett, és gondolom, hogy nekik sem lehetett könnyű. De hogy ez az Anna valószínűleg nem feledkezett el az imádságaiban erről a fiáról sem, aki a távolban nőtt. És hányan vagyunk olyanok, akik nem is vagyunk tudatában sokszor annak, hogy hányan és milyen sok helyen imádkoznak értünk. Ennek igen nagy jelentősége van. Hadd meséljek el nektek egy történetet. Egyszer valahova meghívtak bennünket Mártival szolgálni, ahol egy fiatal asszony hívott meg bennünket, aki 4 gyermekét szült nálam. Nagyon nem ismertük őket közelről, de tudtuk, hogy az ő nagymamája ugyanabban a gyülekezetben szolgált és rendszeres imádkozó volt, ahol mi hitre jutottunk. És mikor felállt ez a fiatalasszony, akkor úgy mutatott be bennünket, hogy Márti és Lajos, akikről én semmit sem tudtam, de a nagymamámmal rendszeresen imádkoztunk értük. Nekem fogalmam sem volt, hogy ki az a Márti és Lajos, akiért ennyit kell imádkozni, de aztán megismertem őt, mint szülészt, és amint a gyermekeimnek a szülészét, és most hagyj mutassam be nektek, mint a házassággondozásban jártas embert, és elmondta, hogy akkor, amikor ő kamaszként a Lónyai gimnáziumba járt, rendszeresen fölment a nagymamához, és ott együtt imádkoztak, és többek között mi is ima téma voltunk. És engem rendkívül meghatott, hogy Istennek ilyen nagy a figyelme irántunk, és sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy hányan és hogyan imádkoznak értünk, és nem értjük, hogy mi az a nagy áldás, ami kíséri a munkánkat, de igazából nem vagyunk tudatában annak, hogy mennyi útja és módja van Istennek, hogy ezeket az áldásokat kiárassza, és ebben másokat is felhasználjon, mint imádkozókat. Ezért nagyon fontos az imádság akkor is, amikor valaki útjára engedi a gyermekeit, ugye? Itt Anna elengedte a kicsi Sámuelt, és egy olyan közegbe került, ami számára nem volt befolyásolható. Mi nagyon sokszor vagyunk abban a helyzetben, hogy szeretnénk a gyermekeinknek a pályáját egyengetni. Mint egy kipárnázzuk előre a legjobb óvodát, a legjobb iskolát, a legjobb tanítónénit, a legjobb kaját, a legjobb tornatanárt, a legjobb akármit, bérelünk mellé nyelvtanárt, zongoratanárt, slófés-tanárt, kutyafülét, már minden zsinóron van rángatva, és azt szeretnénk, hogyha zenélne és kerekeken gurulna, És vannak olyanok, akik képesek így elengedni. 3 éves korukban gyakorlatilag semmilyen fizikai lehetőségünk nincs arra, hogy befolyásolja a kicsi Sámuelnek a további életútját. Dehogy nem, az ő kezében van a legnagyobb eszköz, az Istenben való bizalom, és az az imádság, ami végig kísérte a kicsi Sámuel növekedését. És láthatjuk azt is, hogy az ő életében teljessé vált ez a fajta engedelmesség. Teljessé vált, mert látjuk, hogy míg hosszú ideig nem volt az Úrnak kijelentése Sílóban, a 3. fejezet végén pedig az Isten igéje azzal zárul, hogy mindenki megtudta Dántól Beersebáig, azaz Izrael északi végétől a déli végéig, hogy van Sílóban Istennek prófétája. Ez nagyon fontos dolog volt akkor, amikor hosszú ideje ki volt már éhezve Isten népe arra, hogy kijelentést kapjon az Úrtól, akkor végre támad egy ember, aki érti az Isten igéjét, aki meg tudja mondani, hogy mi az ő akarata. Mert úgy látszik, és ez bizonyos is lett, egy másik próféta is kijelentette közben Éli házáról, hogy el kell tűnnie a színről, mert nagy az ő vétkük. Sámuelen keresztül is az első megértett éjszaka az Úr templomának csendjében megértett ige ez volt, amit az Éli házáról kijelentett neki az Úr. Óriási terhet ad Sámuel vállára Isten, de már képes elhordozni, hiszen a saját nevelő apjának a halálát és a nevelő apja fiainak a halálát kell bejelentenie az ő számára. Szinte megbabonázó, ha végigolvassátok, ahogyan Éli tudomásul veszi ezt a kijelentést, azt mondja, hogy hát ő az Úr, ha akarja, cselekedje meg. Milyen hozzáállása ez az Úr papjának? Hogy lehet egy ember ennyire közömbös, ennyire kemény az Isten igéjével szemben? Sámuelről pedig azt olvassuk, hogy egyetlen egy morzsát sem engedett a földre hullani az Isten igei magjaiból. Én azt kívánom, hogy mindannyiunknak ilyen élete legyen, amiben egyetlen ige mag sem hull hiába, és nem ejtünk le egyet sem, hogy tudjuk ilyen módon átadni az életünket Istennek, az Isten szolgálatára, tudjunk úgy megajándékozottak lenni, ahogyan Anna, tudjuk úgy elengedni a gyermekeinket, és szabadon hagyni őket, hogy Isten formálja őket azzá, akikké ő akarja, hogy formálódjanak. Olyan sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy akár barátokat válogatunk nekik, akár megpróbáljuk őket befolyásolni, vagy éppen esetenként megzsarolni, hogy az általunk jónak látott utat járják. Én nem hiszem, hogy az az ő javukra van. Isten azt szeretné, hogy szabaduljunk fel erre, tudjuk elengedni őket, neki gondja van erre, ha mi megadjuk nekik mindazokat az ismereteket, amik az Isten ismeretéhez kellenek, ha kezükbe adjuk az imádság lehetőségét, ha vannak olyan barátaik, és vannak olyan közegek, ahol hallhatnak bizonyságtételeket, és ezen kívül a mi saját bizonyságtételünket is látják a családban, ahogyan mi, férj és feleség, éljük az életünket, vagy éppen nyilatkozunk, és látják bennünk az Isten felkentjét, mert otthon az a család apja, a család papja, akkor el fognak jutni azokra a felismerésekre, amik ahhoz kellenek, hogy ők megtalálják azt a helyet, amit Isten elkészített számukra, és áldását teszi őket. Gondoljátok végig, hogy ez a Sámuel volt, aki tulajdonképpen a bírák korából átsegítette Izraelt a királyság korába. Amikor a környező népeknek már mindenhol királyaik voltak, Izrael fiai is követelték maguknak, hogy legyen királyuk. De Istennek fontos volt, hogy Sámuel, mint egy alkotmányozó, rajta keresztül jön át Isten igéje, hogy mi az, ami jár a királynak, mik az ő jogai, hogyan kell a királyhoz viszonyulni. És ő az, aki fölkeni az első királyt, és aztán Saul veszte után fölkeni Dávidot, mint második, legnagyobb hitben legerősebb királyát Izraelnek. Óriási feladatok, óriási formátumú embert követelnek, és azt Isten egy ilyen keservesen sírdogáló anyán, aki az Isten előtt kiöntötte a szívét, és utána engedelmeskedett, és kész volt őt átadni annak az Istennek, akitől őt nyerte. Jellemző Istenre ez a fajta gazdagság. Ugye Éli azt mondja, hogy megáldja őt a következő évben Elkánával együtt, hogy adjon néked a az Istene helyett, a gyermek helyett, amit felajánlottál, újabb gyermekeket, és még három fiút, és nem tudom hány lány szült Anna. Teljessé tette az ő életét. Gazdaggá, olyanná, ami gyönyörködtet az Úrban. És bizonyára az egész életére jellemző volt ez a fajta odaadás. Vizsgáljuk meg mi is a saját életünket, a saját családi életünket. Vizsgáljuk meg azokat a gazdagságokat vagy szegénységeket, amelyek körülvesznek. Tanuljuk meg szeretni a feleségünket, és tudjuk elengedni a gyermekeinket az Isten útján. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, Istenünk, hogy te imádságot meghallgató Isten vagy. Köszönjük neked, hogy időnként engedsz bennünket vergődni és tusakodni te előtted. Köszönjük, hogy vannak bennem töltött szükségleteink, amelyekkel rá akarsz bennünket venni a teljes engedelmességre, a teljes odaadásra. Légy áldott azért, hogy Annának a példáját láthatjuk, és köszönjük, hogy bepillantást engedtél abba is, hogy mi minden származott ebből az engedelmességből. Köszönjük, hogy a mi életünket is így akarod felhasználni, mindarra a jóra, amit te elterveztél felőlünk. És hiszük, hogy a gyermekeink számára is áldást készítettél, attól, hogy tudjuk őket elengedni, tudjuk őket úgy szányra bocsátani, hogy a te kezedbe érkezzenek meg. Hiszük, hogy te egyengeted igazán az ő útjukat, te ismered az ő szívüket, ismered azokat a talentumokat, amelyeket nékik adtál, attól, hogy azok a te dicsőségedre kamatozzanak. És hadd gyönyörködjünk, mint te benned, Urunk, aki kiválasztottál bennünket és elküldtél. Légy áldott Jézus Krisztusért, aki által mindez lehetséges a mi életünkben. Töltsd meg a mi életünket a te lelki gazdagságaiddal. Add, Urunk, hogy teljes szívvel szolgáljunk neked, hogy felszabaduljunk arra, hogy mindent odaadjunk. Az anyagi javainkat, a lelki, szellemi javainkat, de még a gyermekeinket is. Köszönjük, hogy tőlünk nem kívánsz olyan nagy áldozatot, mint Ábrahámtól, akit arra indítottál, hogy az egyszülöttjét próbálja meg. Nem csak megpróbálja, hanem őt próbálja meg, próbáltad meg azzal, hogy föl kellett áldozni. Köszönjük, hogy tőlünk nem kérsz ilyet. Légy hozzánk irgalmas, és azt kérünk, hogy taníts bennünket engedelmes életet élni. A te áldásodért kérünk. Amen.